az élet. És a történet lehetne bárhol. Azon morfondíroztam a minap, miért is kell nekem leírnom ezeket a történeteket. Mi haszna van, ha egyszer úgy is megtörténtek, majdnem úgy, ahogy ide leírom őket. Ugyanez a történet még benne van 1000 ember fejében hasonlóképpen. A srácokéban pedig pontban ugyanígy. Megtörténhetett volna bárhol, bárkivel. Talán magammal kellene foglalkoznom. A lehető legdirektebb módon, ahelyett, hogy folyton a múlt sebeit piszkálnám. Keresnem kellene végre egy rendes munkahelyet, meg kellene szabadulnom ettől a nyűgös gombatenyészettől, akasszak végre egy rendes asszonyt magam mellé, és hajítsam ki a horgonyt ott, ahol éppen kedvem van, de ahol ildomos. Ehelyett belekeveredtem egy fölösleges dologba, a nyakamba vartak egy szaros futballcsapatot, és ahelyett, hogy leszartam volna úgy, ahogy az volt, tovább bonyolítom az ügyet, irdatlan energiákat megmozgatva nyomozok, kutatok, szöszmötölök a múlt hordalékában, és összefüggéseket keresek, mindazon túl, hogy le is írom másoknak. Hadd fecsérelje más is az idejét. Kinek kell ez? Ha a csapatra gondolok, hajlamos vagyok megfeledkezni sötét, de teljesen barátságos gondolataimról. Itt élek egy kisvárosban a Kárpátok között, egy erdélyi szürke betonrengetegben, túl 30-on, a nagy semmivel magam mögött, és időnként úgy érzem, hogy van némi mondani való mások számára. Érted? Megragad egy gondolat, és kísértést érzel, hogy másoknak is elmeséld agyament dolgaidat. Nem tudod visszafogni magad. Írni akarsz. Ide rottyantasz egy szöveget, amely kiválik a valóság tojásából, unalmas, helyenként erőltetett, rendszerint erőtlen. Egy űrge tollából. Egy pofa, akinek annyira futotta, hogy 10 zsákban beindítson egy gombatelepet valahol fent a hegyek között, egy lepattant bányavárosban. Szóval megjelenik 1000-nyi irodalmi újság egyikében, és igazolja létét. Nyomdaszagú, megfogja a bőrödet, ha magadra ejted, és adnak honoráriumot érte. Aztán kiadják kötetben, és megveszed. Pénzt adsz ki érte. Cuccos, egyéb iránt semmiféle más indulatot nem vált ki. Csak megjelenik. Esetleg elolvasod. A rokonokat kivéve senki más nem olvassa el, mindenki unja, és végső soron senki nem érti. De a szöveg önmagában nem a legrosszabb, mondhatnád. Keresel, veszettül keresed a lényegi magot benne, keresed a hasznot, a saját nyomorult hasznodat, amellyel az a néhány 1000 betű kecsegtet. Nem túl sok, az biztos. 1000 egyéb tevékenység lenne, ami hasznosabb ennek a szövegnek az olvasásánál. Az írása nem tartozik azok közé. De azért itt van. Felszólal, kikéri irodalmi minőségi magának a dolgokat. Beszélnek róla vagy 20 percet. Vegyük komolyan magunkat. A világ legfontosabb története ez. Kell egy csapat. Kellenek hozzá arcok. Kellenek a sötétbe vesző vonalak, hogy úgy mondjam, amikor elborul a fej, és elönti az est. Akkor majd miről regél? Leginkább lábak kellenek. Egyszerűen, grundosan értelmezett szaladó lábak, egymás arcába lihegő szájak, fölöttük pihebajszok és iszonyatosan nagy akarás. Ennyi a foci, nem? A délután pedig tényleg végtelenül hosszú. Akkora a pálya, hogy alig látni a kapust. Sokan vagyunk, mégsem látni elég jól egymást. És erő is lenne elég, de nem haladsz a kapu felé, csak állsz egy helyben, miközben a tarkódban liheg a védő, és lazán elkanalazza a labdát. Lehetne a neveket számokkal jelölni. 2, 7, 5, vagy kezdőbetűkkel. X, T, P. Lenne abban lényeg, hogy ki melyik alatt bújna meg? Vagy lehetne éppen egy másik szám? Úgy egyáltalán lehetnénk valaki mások éppen? Akkor meg miért fontos a szám? És miért fontos éppen az a történet, amelyik éppen akkor alatta meghúzódik? És a történet lehetne bárhol? Ha felcserélném a neveket, más lenne? Még ha ugyanabból a masszából is indult? Tehát végső soron bármelyik történetet hozzárendelhettem volna ezekhez a srácokhoz? Sőt, ebben a csapatban bárki más izzadhatna? Gyakran volt jó sírni. Olyan gyakran éreztem, hogy szeretném, ha most igazán, őszintén elsírhatnám magam. Kiengedném, engedném bátran, hadd potyogjanak. Pedig nem az öröm volt az. Bizony nem. Nem a fájdalom gól után, hassal a betonon, hátadon több réteg üvöltő, izzadt gyermektesttel, hanem úgy magányosan, csendesen, kissé távol a pályától, de még mindig lőtávolságban, ahogy az esti levegőt a közeli tyúkólag szaga borzolja. Olyan jó bánkódni egy kicsit, sírdogálni, hogy ne lássák, de azért mégis. Ilyenek vagyunk. Oda jött Dudu, leült a járda szegélyre mellém. Neki sem volt zsebkendője, ahogy akkoriban senkinek. Lehetett volna amúgy, de hát nem volt hová tenni. A rövidnadrágnak nem volt zsebe. Ami haszontalan volt ugyan, de kellett hordani, az a kulcs volt a nyakunkban. Egy spárgára kötve. Amikor szürke lett a fehér spárga, újra eltelt egy év. Újra nyár volt, és újra a vég nélküli nappalok kezdődtek. Kicseréltük a spárgát, anyám vágott egy darabot a tekercsről, és újra friss volt a kulcstartó a nyakamban. Nem volt olyan sejmes, mint a régi, nem is csúszott olyan jól. Egy kérdésem lenne. Meddig sikerül a többes számot kiterjesztened? A te saját többes számodat. Beszélhetsz, amiről csak akarsz. Melyik az a legnagyobb tömeg, amihez te magad hozzátartozol, és első személyben beszélsz róla? Nyertünk. Vagy veszítettünk. Mi veszítettük el Mohácsnál? Mi nyertük meg Trianonnál, vagy akár a mi európai lányaink, a mi bajaink. Ilyesmiket tudsz mondani? VB-re kijutottunk. Vagy nem? Kik voltak azok? Ilyen és ehhez hasonló gondolatok jártak a fejemben, miközben kaszáltam a derékig érő füvet az öltöző udvarán. Száradtak a mezek, Piroska nénivel kimosattam a tegnap, kiteregette a maros felőli kerítésre. A túloldalon legelészett a szamár. Egyszer már megevett 2 száradó zoknit. Szóval mennyi is a többes szám? A Grundon rendszerint 3-5 volt, de gyakran 11. Ritkában 20 körül. Az iskolában egy osztálynyi, a családban 3. Tágabban 30. Aztán visszaesés, 4-5. Fogyatkozóban, míg végül elkerülhetetlenül 1. És most ebben a nyári zizegésben újra egy szám. Ilyen értelemben szolid. 11. Bátor többes. Laza és bizalmas egyesek. Adott a magból. Ültem a járda szegélyen, taknyosan, nyakamban az új kulcsvárgával, és magoztam Duduval. Úgy omlott össze minden, mint az ikertornyok néhány évvel később. Ugyanolyan lesújtóan és elkerülhetetlenül, csak fantasztikusan csendben. Hogyha nem figyeltél, nem vetted észre, hogy már nem állott a helyén a grund. Már nőni kezdett a fű a pályán, nem volt, aki koptassa. Újabb padok nőttek a régiek mellé, de minden este üresen álltak. És tiszta volt a tarló körülöttük, mert nem magozta le senki. Pedig lejártunk minden nap, csak nem mentünk ki a fénybe, hanem hangtalanul végig surrantunk a blokkok melletti félárnyékban. Jó volt nem mutatni magad, amikor már nem tartoztál közéjük. Inkább úgy oldalogva, félreérthetőn, csendben szakadni el. Igen, ilyen volt ez a ködös völgy a vegyi kombinát mellett. Minden utca sarkon egy grunddal. Kis élő szigetek a betonrengetekben. Lüktető kis zsigerei a nagy, zavaros szerkezetnek, amely nyikorogva topogott egy helyben, valahol a Kárpátok gyűrűjében, a 20. század végén. És a minap, miután végigosontam az autóval a már comnyi vastag akácfák között, nem tudom, kik laknak most a grundon. És annyi időm sem volt, hogy megnézzem a névsort. Ha nem is az újak miatt, de vannak-e még régi nevek? Érdekelnek még a régi nevek, amelyek már soha nem mozdulnak el onnan, ahol hagytad őket. Örökké ott vannak, mindig ugyanott, egy helyen. És mégis arról beszélünk, hogy akkor az a hely már nem is fontos, hanem a lélek a fontos, mert az tovább repül. Akkor a grunddal hogy van ez? Mi repül tovább, és mi marad? Szép dolog ez, hogy a következő oldalakon egy csomó kérdést készülök feltenni? Aztán ősszel kezdtünk el együtt lélegezni a bandával. A gyülekező napját 2 héttel a bajnokság kezdés napja elé tűztem ki, valamikor augusztus közepére. Bomlasztón sütött a nap, és a bűzben, ami a városban terjengett, idegesek és hangosak voltak az emberek, megfeledkezve arról, hogy a nyári hőségben is a csend csend maradt, és a jegenyék levelei ugyanúgy suhogtak, mint annak idején a végtelen nyári vakációk alatt, végig. Ezek a dolgok nem változnak meg soha. Örömömben sírhatnékom támadt, amikor gyülekeztek az autók és biciklik a kapu előtt. Lassan benépesült az öltöző, kopogtak a cipők a betonpadlón, hangoskodás, piálás már rögtön az elején, melegítés, sercegés, recsegés, ropp. Mindenki eljött. Örömömben felordítottam. Varjak röppentek fel a jegenyékről. Kivittük a labdákat, a kis sárga műanyag bójákat, szorult a textil a hasakon, seggeken, izzadtunk a tűző napon, mint a kutyák, csattogott egy vas megmunkáló a turbina partján. aztán volt sörözés a füstiben. Este elnyúltam a párducokkal. Bizsergő ízületeimre mentolos krémet applikáltam a sötétben, és közben hallgattam, hogyan reszeli Levi és Sóska a salátaleveleket az akváriumban. Ilonka néni hogyan csorgatja a vizet a kádba, hogy a vízóra tűje közben meg sem moccan. Idény előtti unatkozós nyári napok voltak. Aratták a búzát a melegben mindenfelé. Porzott a szem, ahogy belefolyt a zsákba. A nyak ráncaiba gyűlt a fekete por. Segítettünk a Gerő nagyapjának, nyalta a kutya a tarlón a száraz csontot. Első csapatépítési akciónk volt, koszosan autóztunk hazafelé szombat délután. Vasárnap nem dolgozunk. Hétfőn, szerdán és pénteken volt edzés, vagy szombaton is akár, kinek mikor volt ideje. Hetente legalább kétszer. Úgy döntöttünk, még idénykezdés előtt felmegyünk a hegyek közé edzőtáborozni. Felajánlottam a gombatelepet. Néhányan alhatnak a garzonban, ketten az őrházban a kapussal, és felhúzhatunk néhány sátrat a patak partjára. Négy autóval mentünk, végig füstöltük a völgyeket, és mire elfordultunk Domokosnál, aludtak mind. Vonszolta magát felfelé az autó, a sötétben a réteket tapogatták a fények. Az első ülésen patkány kuporgott, fejét az ablaknak engedte, ölében egy labdát szorongatott, piros Man United pólójára kifolyt a nyála. A garzonban végül nyolcan aludtak. Fricike beült a kádba, az őrházban a pricsen Dudu és Gerő, én pedig felhúztam a sátrat az utolsó sor és a patak közé. Patkánnyal feküdtünk be, dőltek be az ibzáron keresztül a spórák. Éjszaka felébredtem, eszembe jutott kicsi, és akkor úgy éreztem, hogy ebbe a történetbe a világ bármelyik története bárhol be tud kapcsolódni. Olyan természetesen nyitva hagy ezernyi nyitott kocsányt, hogy bármiről mesélnék, bármi jutna eszembe, könyökből össze tudnám illeszteni a csapat történetével. Lehet, hogy onnan indul, abból a szürke, ingoványos, lápos völgyből, ahonnan a világ összes története indul. Talán ezért? Újból huhogtak a baglyok. Aztán hallottam, hogy húzzák a csöveket az aszfalton. Még mindig lopják a vezetékeket a lignit bányától. És akkor láttam, hogy a sátor párás falát, mint egy lélek fénye, bevilágítja valami. Kezdetben azt hittem, hogy valamelyikünk telefonja világít, aztán megfordultam, és láttam, hogy patkány hálózsákja, mint egy izzó tuskó, szerény, vöröses fénnyel lüktetett. Hirtelen jött az ösztönös gondolat, hogy lázas. Aztán lassan megérintettem, de nem éreztem semmi rendkívülit. Felébresztettem. Elfelejtettem mondani, hogy néhány éve, mióta meghalt a kutyája, ez a ritka betegsége van, hogy álmában, amikor az örök vadászmezőkön szaladgál a kutyájával, világít a bőre, mint egy lampion. Így védekezik. Tudod, az egyensúly. Írtó nehéz ott megmaradni. Sohasem kifelé billenni. A határon csak a kutya léphetett át. Ki, be. Patkány még hajnalban is azon röhögött, hogy beszívtuk a csiperkes pórákat, majd mi is tenyésztalaj leszünk. Naponta két edzés, mint egy rendes edzőtáborban. Közötte sörözés, gulyásfőzés, horgászás. Meséltem nekik, milyen fontos a taktika. A rendszer. Érzitek? Esik szét minden körülöttünk. Bomlaszt ez a levegő. Kocogtunk az erdőben, körbe a lignit bánya ülepítői körül. Nyugalom volt, szerettük egymást. tapasztva volt a lelkünk a testbe, mint az agyag. A massza együtt működött, melegen fogta össze a szalma, távol a rikoltó szelektől.